Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreidetén hívjuk segítségül, ami Urunkat, Istenünket a 151. dicséretünk éneklésével. A 150 így kezdődik: Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Testvérek, és a 119. Zsoltárunkat keressük ki. E Zsoltárnak a 29., 30., 31. és 32. versét fogjuk most énekelni, tehát a 119. Zsoltárunknak a 29. versétől a 32. verséig terjedő részét. Hiszem, te vagy az én örökségem. Az Isten telenek,
hírt én, Uram, szent törvényedre tőle tanítassam.
Gyertek, testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 25. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és rájuk adott feleletek a sákramentumokról, a szentségekről szólnak, amelyeket mi protestáns, református emberek gyakorlunk, és amelyekkel élünk hitünknek építésére.
Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnéli Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért, ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történő áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen. Mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van.
Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk most, úgy, ahogy írva található az Jób könyvében. Jób könyvének első fejezetét fogom felolvasni, az első verssel kezdődően. Hallgassuk ezt alázatos és figyelmes szívvel. Élt Úc földjén egy Jób nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 juh, 3000 teve, 500 pár ökör, 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán azt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fethetetlen és becsületes ember féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön, de nyújts csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged? Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott alá az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és legényeket, csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok három csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték azokat a legényeket, pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak néked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szél támadta puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, és rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, megnyírta a fejét, azután a földre esve reborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Isten áldó kegyelme legyen rajtunk, velünk és közöttünk, hogy megérthessük ígéjét, annak tanítását, mindazt, amire vezetni kíván bennünket az ő szava. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arról énekeltünk Zsoltárban, hogy azokhoz állunk és azok mellé állunk, akik szeretik a te törvényeidet, és ővelük együtt őrizzük mi is mindazt, amit te kijelentettél számunkra. Köszönjük, hogy minden Isten tisztelet, ha szív szerint jövünk és jelenünk meg a te színed előtt, elköteleződést jelent te melletted, ahogyan te is elkötelezted magadat mellettünk, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Kérünk is, hogy erősíts meg bennünket, most is, ez órán is, abban a mi hitünkben, ha már ennek a hitnek birtokosai lehetünk, hogy te jó vagy, és minden jó és tökéletes, ami tőled származik. És vezessél el bennünket erre a hitre, ha még a hittől idegenek vagyunk, hogy megértsük, hogy minden jó, amire szükségünk van az életben és halálunkban, te nálad van elkészítve számunkra. Köszönjük te neked, hogy lehetőségünk van ilyen módon összejönni, a te igédet hirdetni és hallgatni. Áldunk és magasztalunk téged, hogy adtál nekünk erre erőt. Köszönjük te neked, hogy adtál erre okot. Kérünk téged, őrizzél és tartsál meg bennünket, hogy kegyelmednek, amely ide segített bennünket, lehessünk hálás viszonzói, és maradhassunk meg a te útaidban, amelyeket megismertetsz velünk. Így kérjük a te áldó jelenlétedet most ide, de minden olyan helyre, ahol ebben az órában, ezen a napon a te szent lelkedet segítségül hívva hirdetik és hallgatják a te ígédet. És most megemlékezünk azokról is, akik nem lehetnek itt közöttünk, betegségeik, testi gyengeségeik miatt, de talán korábban itt voltak, és most fájó szívvel gondolnak ide. Úrunk, adjál az ő szívükbe békességet, sorsuk hordozásához erőt és türelmet, és adjad, hogy mi magunk ne felejtkezzünk el róluk. Köszönjük te neked, hogy közel és távol egyek lehetünk te előtted és te benned, azáltal a hitáltal, amellyel te ajándékoztál meg bennünket, és amelyet kínálsz a mi számunkra. Légy áldott ezért. Amen. Folytassuk imádságunkat, úgy készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 370. dicséretünk első versét énekelve. A 370. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jöjj el, Szentlélek, Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Jób könyvének első fejezetéből olvasom. Jób könyvének első fejezetéből a 20. versről a 22. versig terjedő szakaszt, ahol ezt találjuk megírva. Jób ekkor fölállt, megszakadta köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult és így szólt: mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Kedves testvérek! Az elmúlt héten is Jób könyvével foglalkoztunk, és továbbra is szeretném bátorítani a testvéreket arra, hogy ne kerüljük el ezt a könyvet, ennek a végigolvasását, tanulmányozását, mert nagyon sok olyan információ van ebben a könyvben elrejtve számunkra, amit a Biblia ismerő embernek, a hívő embernek ismernie és tudnia kell. És ebből szeretnék ma is a testvérek elé hozni újabb és újabb adalékokat, továbbra is az első fejezetnél maradva. Az elmúlt héten arról szóltam a testvérek között, hogy ennek a könyvnek az első fejezete megmutat nekünk valamit Isten természetéből, fölfed valamit előttünk a sátán, és az ember természetéből is. Láttuk Istent, aki tökéletes ajándékokkal, így a tökéletes hittel ajándékozta meg az Ószövetség idején is választottait, megváltottjait. És Isten erre a hitre, ami tőle származik, amit ő gerjeszt föl a mi hitünkbe, láttuk, hogy garanciát is vállal. Láttuk a sátánt, aki hazug és vádló. Úgy tesz Isten előtt, mintha Isten nem munkálkodna az emberek megmentésén. Aztán, amikor Isten szembesíti azzal ott az Ószövetség idején, hogy dehogy nem, hát én végzem a magam munkáját, az ígéretet, amelyet adtam a paradicsomban, hogy megmentem az elveszett embert, be fogom tölteni, és ez már folyik ez a dolog, amikor ezzel az ördög szembesül, akkor ezt már továbbá nem vitatja, de vádolja az embert azzal, hogy az embert valójában érdek fűzi Istenhez. Az az érdek, hogy jól járjon itt a földi életében. Ezért szereti Istent, a többi meg nem érdekli. Láttuk Jóbot, aki ugyanolyan ember volt, mint mi, talán abban volt különbözőség közte és köztünk, hogy Isten ajándékai átlag felett gazdagították az ő életét. Most felolvastam, hogy milyen gazdag volt, a vagyonában tehetős ember volt, a földkerekségen, az akkor ismert földkerekségen jegyezték őt, gazdag volt gyermekáldásban, de mindez nem vette el az ő eszét és hitét, mert gazdag volt Isten félelemben is. A hitben is gazdag ember volt. Ma ahhoz, hogy ennek a könyvnek a történéseit még jobban megértsük, szeretnék néhány adalékot hozni a testvéreknek, amelyeket azért fontos tudnunk, mert igen értetlenül állhatunk az elkövetkezendő hosszadalmas fejezetek, meg az első fejezet leírása nyomán is, hogy hát ha Isten ajándékai tökéletesek, ha Jób egy igaz istenfélő ember volt, akkor mi következett be az az életébe, ami bekövetkezett? És egyáltalán tényleg sok emberbe fölmerül Jób könyvét elolvasva, hogy megéri nekünk istenfélőnek lenni? Hát mi is csak úgy járunk, mint más emberek. Hatalmas veszteségeket könyvelhetünk el. Hát akkor mégsem úgy van ez, hogy aki Istent szereti, annak minden a javára van. Ugye? És ebből mi általában azt szoktuk gondolni, hogy akik Istent szeretik, azoknak az életében mindig minden szépen alakul. Hogy tisztán lássunk talán a lelki vajúdásunkban, ahhoz szeretnék segítséget adni a testvéreknek. Az első dolog, amit e könyv olvasása kapcsán el kell, hogy mondjak, hogy egy olyan helyzetet mutat a láthatatlan világban, amely ma már nem áll fenn. Ugye úgy olvastuk ennek a könyvnek itt az első fejezetében, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, velük együtt megjelent a sátán is. Ez a könyv valami olyasmit mutat be nekünk, amit mi nem látunk, mert a láthatatlan világ, a számunkra láthatatlan világ eseményeit tárja föl előttünk. De mégis elárulja azt, hogy Isten előtt vannak Isten fiak, azaz angyalok, akik őt szolgálják, és úgy tűnik, hogy a mennyben ott van a sátán is, akiről tudjuk, hogy Isten ellensége. Most talán egy kicsit furcsának is hat nekünk, hogy hát hogy kerül oda a sátán? Hát mi köze van az Isten jóságának az ördög gonoszságához? Hogy van ez, hogy az ördög csak ott flangál keresztbe kasul az Isten világában? Aztán azt csinál, amit akar? Hát pontosan ez az, amiért erről szót ejtünk, mert a láthatatlan világnak is vannak változásai. És ezeket a változásokat nem a híradóból tudjuk meg, hanem erről maga a Szentírás beszél nekünk. És egészen biztosan mondhatjuk azt, hogy amit itt Jób könyvénél olvasunk, az ma már a láthatatlan világban nincs úgy. Miről van szó? Ha valaki föllapozza a Jelenések könyvét, a Jelenések könyve ugye a Biblia utolsó könyve, és elsősorban a láthatatlan világ dolgaiba avat be bennünket, akkor a Jelenések könyvének a 12. fejezetében, a 7. verstől kezdődően találunk egy ilyen szakaszt. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és ezért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. János betekint a láthatatlan világba, és amikor leírja, hogy mi történik a láthatatlan világba, akkor tudtunkra adja, hogy a láthatatlan világ eseményei között van egy fontos esemény, ez pedig az, hogy a sátán, az ősi kígyó és az ő szövetségesei a mennyből egy adott pillanatban kivettetnek, méghozzá levettetnek a földre. Jobb könyvében úgy látjuk az ördögöt, a sátánt, mint aki egyszer megjelenik Isten előtt, és azt mondja, hogy lent jártam, keltem a földön. Magyarán mindenhova szabad bejárása van. De János azt mondja, hogy lesz egy olyan esemény, amikor a sátánnak többé nem lesz bejárása a mennybe. Sem ő neki, sem az angyaloknak, hanem levettetik a földre, és többé nem teheti be a lábát a mennybe. Persze mindannyiunkat érdekel, hogy ez most már megtörtént, vagy nem történt meg. Hiszen megszoktuk, hogy a Jelenések könyvéről úgy gondolkozzunk, tévesen, hogy az mindig a távoli jövőről szól. Hát akkor lehetne azt mondani, hogy ez még nem történt meg, majd valamikor megtörténik. Mondhatnánk, ha nem ismernénk a Bibliát. De mivel a kijelentést figyelemmel olvassuk, és hál' Istennek anyanyelven is, bátorítok is mindenkit erre, hogy most már sokkal könnyebb dolgunk van, mint a korábbi időknek, találunk egy érdekes mondatot János evangéliumának 12. fejezetében. Ezt is föl fogom olvasni a testvéreknek, János evangéliumának 12. fejezetében a 31. versről van szó, ahol az Úr Jézus Krisztus beszél, és ezt mondja ebben a beszédében. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Jézusnak megvolt az a képessége, ami nekünk embereknek nincs meg. Mert ő nem csak tökéletes ember volt, hanem tökéletes Isten is. Jézus egyszerre látta azt, amit mi is látunk a szemünkkel, de látta azt is, ami a számunkra láthatatlan világba történik. És mit mond Jézus az ő szolgálatának egy pontján? Nem megyek bele, hogy most ezt részletesen magyarázzam a testvéreknek. Jézus tesz egy bejelentést. Mit mond? Azt mondja, hogy most vettetik ki. Most vettetik ki. Most megy végbe az ítélet a világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. Honnan vettetik ki? A mennyből. Magyarán az, amiről János a Jelenések könyvében bizonyságot tesz, hogy látja a mennyben megtörténni, az ma már múlt idő. Mit jelent ez nekünk, akik most Jób könyvét olvassuk? Azt jelenti, testvérek, hogy a láthatatlan világban egy korábbi időszakban zajlik ez a történet. A láthatatlan világ még máshogy néz ki, ahogyan ma. Akkor az ördög még szabadon jár kell, Isten előtt megjelenik, Isten előtt hazudozik, vádaskodik, De Jézus bejelenti 2000 évvel ezelőtt, hogy ennek vége van. Az ördög kivettetett a mennyből, többé oda nincs bejárása, sem ő neki, sem az angyalainak, és ezért többé nem is vádaskodhat olyan módon Isten előtt, mint ahogyan ezt addig tette. Miről volt itt szó? Arról van szó Jób könyvében, testvérek, hogy mielőtt a megváltás, Isten ígérete, amit adott a bűnbe esett embernek, végbe mehetett volna Jézus Krisztus által, a sátán vádolhatta Istent a mennyben azzal, hogy ez nem fog megtörténni, vagy nem lesz hatékony. Isten adott egy ígéretet, hogy az asszony magva a kígyónak a fejére fog taposni. De ez még nem következett be. Az ördög vádolja Istent azzal, hogy talán nem is fog ez sikerülni. Az embereket nem fogja tudni megmenteni Isten abból a helyzetből, amire az ördög csábította őket, hogy forduljanak szembe Istennel. Isten nem fogja tudni az emberek szívét megváltoztatni. Tulajdonképpen erről szól az ördög vádaskodása a mennyben. Azt mondja, hogy én az embert önzővé tettem. Az ember csak maga körül forog. Nem akar az Isten körül forogni, nem akar Isten dicsőségére lenni. A megváltás arról szól, hogy Isten az ember szívét helyreállítja, hogy az ember többé ne önmaga körül forogjon, hanem Istent imádja, mert hogy erre lett teremtve. Az ördög azt mondja, nem fog végbe menni, nem fog sikerülni. Akkor, Jób idejében, abban az időben a megváltás valóságosan még nem történt meg, hiszen Jóval Jézus Krisztus földi élete előtt vagyunk. Az még csak ígéret itt a földön az emberek számára, de azt látjuk, hogy valójában már működött. Jézus még nem jött el, de voltak emberek, akik Isten félő életet éltek. Hittek Istenbe. Szívük szerint hittek Istenbe. Hogyan működött ez? Hát így mondom, meg fogjuk érteni, nem a Biblia szavai ezek, de meg fogjuk érteni, hogy Isten fedezetből, kezességből tette ezt meg. Emberek hitre jutottak, Isten megajándékozta őket, mert annyira biztos volt Isten az ő dolgában, az ígéretében, hogy már előre megmentette az övéit, hogy majd egyszer Jézus Krisztus igen ki fogja értük fizetni a váltságdíjat, valóságosan is végbe fog menni az ő megváltásuk. Tudjuk ezt, ismerjük, amikor valaki nagyon biztos abban, hogy a bank már kölcsönt fog adni, akkor neki áll építkezni. Miért? Mert már nagyon biztos benne, hogy végül ki fogja tudni fizetni a mestert. Hát valójában Isten is ezt teszi az Ószövetségben. Megígérte, hogy meg fog történni a megváltás az asszony magva által, akiről tudjuk, hogy Jézus Krisztus, de az Isten nem várta ki ezt, nem mondta azt, hogy addig az emberiség várjon türelemmel, aztán addig csak kárhoznak el az emberek, hanem Isten már folytatja az ő munkáját, élő hitet ad az ószövetségi emberek szívébe is, mennyei ajándékokkal ajándékozza őket meg. Amikor Jézus eljön erre a földre, magyarán beteljesül az ígéret, amit Isten adott, akkor mit jelent be Jézus? Azt mondja, hogy most vége az ördög vádaskodásának. Tehát arról van szó, hogy Jézus Krisztus megjelenik, az emberek fölismerik ő benne a megváltót, még ugyan nem halt meg a Golgotai kereszten, még nem áldozta oda az életét, de már csak ennyire vagyunk tőle. És Jézus mit jelent be? Azt jelenti be, hogy az Isten ígérete ellenállhatatlanul végbe fog menni. Ilyen közel vagyunk hozzá. És a sátánnak, aki eddig vádolta az Istent azzal, hogy úgysem fog ez megtörténni, nincs többé helye a mennyben. Ezért mondja Jézus azt, hogy az ördög levettetik a mennyből. Nem mehet többé Isten színe elé. Testvérek, ezt nagyon fontos tudnunk, hogy a láthatatlan világról is legyen valamiféle képünk. Ma az ördög, ahogyan olvastuk a jelenések könyvébe, itt bír hatalommal a földön, köztünk emberek között, akiket elcsábított Istentől. De az ördögnek az Isten tökéletes világában nincs bejárása. Testvérek, ez azt jelenti nekünk többek között, hogy Isten mindenható. Mindenható. Azt jelenti nekünk, hogy az ördög Istennek nem egyenrangú partnere. Ne éljünk tévhitben, ahogy ezt a legtöbb ember gondolja, hogy Isten és az ördög fekete meg fehér. De hát tulajdonképpen egyenlőek, csak az egyiknek fekete az ide, a másiknak meg fehér. Nem. Egyértelmű, hogy Isten a mennyből kizárta az ördögöt, az ördögnek nincs oda bejárása, sem az angyalainak, akkor az ördögnek nincs végtelen hatalma. Ők nem egyenrangú felek, Isten és az ördög. Helyre kell tenni ezt a gondolkozásunkat, testvérek, azért, mert különben nem fogunk igaz Isten félő életet élni boldogan itt a földön. A legtöbb botorságot az ördögről a hívők gondolják és a hívők állítják. Nem a világ. A világ nem tud semmit az ördögről, mert az ördög megvakítja ezt a világot. Elhiteti az emberekkel, hogy ő nem is létezik. A legtöbbször mi vagyunk azok, akik nem gondolkozunk jól az ördögről, és ezért az életünkben sokféle kalamajka is van, mert nem látjuk Istent annak, akinek kellene, az ördögöt sem annak látjuk, akinek kellene látnunk. Most tehát megértjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus váltsága végbe ment, ott van a mennyben, az ő ajándéka, ígérete mind-mind tökéletes, és az ördög többé ott nem vádaskodhat. A felolvasott ige szakaszból az is kiderül, hogy a sátán engedélyt kap arra, hogy Jóbot kifossza először, erről szól az első rész, majd a második fejezetben fogunk arról olvasni, hogy betegségekkel megverje Jóbot. Először mit mond az ördög Istennek? Olvassuk figyelmesen ezt a könyvet, testvérek. Az első fejezetnek a 11. versében, majd a második fejezetnek az 5. versében is ugyanazt olvassuk. Mit mond az ördög Istennek? Azt mondja Istennek, nyújts csak ki a kezedet, és tedd rá arra, amie van, majd káromol még téged. Azt mondja az ördög Istennek, hogy a te szolgádat, Jóbot, akinek a szívét megváltoztattad, magadhoz hajtottad, aki most már többé nem olyan önző, mint a többi ember, hanem téged akar tisztelni, mit mond Istennek az ördög? Vesd rá a kezedet, nyújtsa ki rá a kezedet, magyarán verd meg őt. Mi az, amit olvasunk a folytatásban? Azt, hogy ezt Isten megteszi? Nem arról olvasunk, testvérek, hogy Isten kinyújtja a kezét és megveri Jóbot, hanem arról olvasunk, hogy engedi a sátánnak, hogy ő tegye meg. Isten nem emelkezett Jóbra. A sátánnak megengedi. Azzal folytatódik, ugye így olvastam, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. Azt mondja Isten, hogy a te kezedbe adom. Az enyém, de most őt a te kezedbe adom. Mi következik ebből? Mit árul ez el nekünk, testvérek? Hát azt árulja el legelső sorban, hogy Isten keze azok számára, akiket ő megment, az ő választottai számára, áldó kéz, testvérek. Áldó kéz. Egy hívő nem mondjon olyat, hogy az Isten engem megvert. De sokszor kiszalad a szánkon. hogy az Isten engem megvert. Testvérek, Isten megment bennünket, nem megver bennünket, hanem megment bennünket. Mit akar az ördög elérni? Még ebbe is ott van az ördögnek a csalafintasága, az aljas hazugsága, rossz indulata. Azt mondja Istennek, hogy te tedd rá a kezedet. Hát testvérek, az Isten nem olyan, hogy az egyik kezével fölemel, a másikkal meg lepofoz. Bocsánat, Isten ezt nem teszi meg. Azt mondja, hogy én megmentettem Jóbot, ideállítom eléd, nézd meg, milyen ember. Mi mindenne ajándékoztam meg. De ha te meg akarod próbálni, akkor ezt neked megengedem. Testvérek, ez azt is jelenti másodszor nekünk, hogy a sátánnak nincsen hatalma az Isten megváltottai felett. Látjátok, hogy mit csinál a sátán? Istentől engedélyt kér. Magyarán Isten megváltottjai azok az Isten tulajdonai, amihez a sátán nem fér csak úgy hozzá, hogy bemegyek a spájzba, aztán ottan dézsmálom azt, ami az Isten tulajdona. Isten őrzi az övéit. Áldó kezével megment bennünket, és később azt mondja a Szentírásban, hogy ebből a kézből senki ki nem ragadhatja az övéit. Azt mondja az Isten, hogy az ő természete az, hogy bennünket megáld, hogy nekünk a legjobbat adja. Az ördögnek más a természete. Testvérek, az ördög minden gonoszságra képes, és azt is műveli az emberrel. Mert mi történik itt, amikor Isten azt mondja, hogy a hitéből nem fogod tudni kiforgatni Jóbot, mert az tőlem kapta, és az tökéletes, de próbáld meg. Akkor mi történik? Akkor az ördög begyújtja a maga rakétáit. Látják a testvérek a leírást, amit felolvastam, hogy az ördög nem kispályás játékos. Nem az van, hogy elveszik egy szamara Jóbnak, meg jön egy kis járvány, az néhány marhája elpusztul, irgalom nélkül azonnal lecsap Jóbra. Hirtelen egyik követ jön, aztán még el sem mondja a mondókáját, már jön a következő, és egy pillanat alatt olyan emberi veszedelem szakad Jóbra, amilyen senki nem irigyli meg őt. Mindenét elveszti, és végül meghozzák neki a hírt, hogy a családod, a gyerekeid is elvesztek. Oda van Jób minden, ami emberileg értékelhető, ami téged naggyá tett, a családod, a szeretet, a te vagyonod, mind elveszett. Mi persze tudjuk, hogy mi ennek a háttere. Jobb rosszul kalkulált a tőzsdén? Nem. Az a háttere, hogy az ördög szabad kezet kapott. És testvérek, azért van ez leírva, hogy senkinek ne legyen kétsége közöttünk afelől, hogy az ördög nem diétás nővér. Az ördög nem játék, mert ahol az ördög elszabadul, ahol az ördög szabad kezet kap, ott ezt csinálja. Ez az ördög természete. Ő nem kedves doktorbácsi, aki azért jön, hogy az ember gyógyítgassa. Az ördögben semmi részvét nincs az ember iránt. Az ördögben nincsen semmiféle irgalom. Még csak annyi se, hogy ne egy napon történjen meg ez, hanem azonnal és mindent visz, és elvesz, és bajba taszítja az embert. Aki nem áll Isten oltalma alatt, aki nincs az Isten kezébe, testvérek, az ilyen kiszolgáltatott. Jaj, nehogy azt gondoljuk, és ezért is szólok erről a könyvről, ennek a könyvnek az elejéről részletesebben, testvérek, jaj, nehogy azt gondoljuk, hogy a világban az van, amit mi akarunk. Testvérek, az ember óriási tévedésben van. Mi azt gondoljuk, hogy a demokrácia azt jelenti, hogy az lesz, amit mi akarunk. Ez a könyv meg rádöbbent bennünket arra, hogy a láthatatlan világban van egy olyan hatalom és egy olyan erő, ami azon munkálkodik, hogy mi elvesszünk. És ő szabadon garázdálkodik. Miért? Mert azt olvassuk, hogy levettetett a földre. Ki menekül meg az ördög garázdaságai elől? Ki az, aki biztonságban van, testvérek? Csak az, aki Isten oltalma alá kerül. Csak az, aki Istennel szövetségre lép. Csak az, akinek a szívét Isten újonnan szüli, élő hittel ajándékozza meg, akinek a bűneit megbocsátja. Csak az van biztonságban. Az ördög azt is megpróbálja kikezdeni, de mit mond az Úr? Őket az én kezemből senki ki nem ragadhatja. Ne játszunk az ördög dolgaival, testvérek, és ne gondoljuk magunkat nagyobbnak, mint amik vagyunk. Ez azért is fontos, mert jó, pontosan erről tesz bizonyságot, és erről szólok most végül, mert nagyon szép bizonyságtétele van Jobbnak, amikor ezek a bajok őt utolérik. Mindenek előtt jegyezzük meg azt, hogy Jobb nem tudja, hogy mi folyik a láthatatlan világban. Ő éli a maga életét, szereti a gyermekeit, amikor azok mulatoznak, áldozatot mutat be értük, hogy hát ha véletlen valamelyik megsértette az Istent, akkor az Isten ne bántsa őket. Jól mennek a dolgok, és egy nap hirtelen becsap a véz, és mindennek vége. És tudjátok, ebben a bajban mindig kiderül, hogy valójában mi is van az ember szívében. Jobb most az anyagiakat veszti el, és az ő családját veszíti el tulajdonképpen. És nézzük, mit mond, amikor ezzel szembesül. Azt mondja, hogy az embernek valójában nincs semmije, amikor ide érkezik erre a földre, és nincsen semmije, amit elvihetne erről a földről. Az egyiket még csak-csak osztjuk, hogy az embernek nincs semmi, amikor megérkezik. Bár szoktuk mondani, hogy van szülőnk, nagyszülőnk, családunk, de valójában üres kézzel érkezünk mi ide, nincsen semmi. Jobb arról beszél, hogy semmije sincs az embernek, amit magával vihetne innen a földről. Na, ezt már kevésbé szoktuk elhinni. Nincs semmi. Igen, testvérek, tudom, mindannyian szoktunk vele időnként szembesülni, én talán gyakrabban az átlagnál, hogy amikor valakit eltemetünk, akkor annak üres a keze. Abban nincs semmi. Minden. Telerakhatjuk a koporsót ezzel meg azzal, de az itt marad. Az nem ment el. Ahogy jöttünk üres kézzel, úgy megyünk el. És Jobb tanít bennünket, az Isten félő ember, látjátok, mi érte őt? Elment az egész vagyon, elment a családja, és Jobb azt mondja, hogy üres kézzel jöttem ide, és hiába van az embernek mindene meg a földön, végül üres kézzel is fogok innen elmenni. Nem azért, mert most elvesztettem, hanem azt mondja Jobb, hogy ez a törvény, ami ezen a földön uralkodik, hogy nem tudunk ebből magunkkal vinni semmit. Arról is bizonyságot tesz Jobb, hogy amit viszont kapott, és amit most elvesztett, azt ő Istentől kapta, hiszen hogy olvastam innen az ő vallomását? Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Noha mezítelen jöttem, nagy gazdagságra jutottam, mondja Jobb. De mindez honnan van? Istentől kaptam. És mivel ezt Isten ajándékozta nekem, a mindenható Isten, tudom, hogy neki joga, lehetősége van arra is, hogy elvegye tőlem. Jobb arról tesz bizonyságot, hogy Isten nélkül semmi sem lehetséges ezen a földön. Ez a mondat arról beszél, hogy Isten mindenható, mindennek fölötte áll. Nyilván nem tudja, hogy mi folyik a mennyben. De arról tesz bizonyságot, hogy Isten senki sem tudja az ő szándékában megakadályozni, az ő cselekedeteiben. Amikor az Isten akar, akkor ad. S ha elvesztettem is, Jobb nem tudja, hogy ettől az ördög fosztotta meg, nem Isten, de arról a hitérő bizonyságot tesz, hogy még az ördög se veti el másként tőlem, csak úgy, ha Isten ehhez hozzájárul. És tudjátok, ezért megdöbbentő az a harmadik mondat ebben a vallomásban. Hogy miközben Jób ezt tudja, hogy nem biztos, hogy az Isten fosztott meg, de hogy ez az Isten tudtával és engedélyével van, az 100%, mit mond ebben a vallomásban? Áldott legyen az Úr neve. Nem azt mondja, hogy Isten, hát az egy kicsit többet vártam volna. Nem azt mondja, hogy Isten, hogy engedhetted meg? Hanem mit mond Jób? Azt mondja, áldott legyen az Úr neve. Jób visszanéz az életére, látja benne a gazdagságot, látja a szeretett családját, és mit mond? Áldott legyen érte az Úr neve. Testvérek, mi soha nem tudjuk, mit hoz a ma, meg mit hoz a holnap. Mi csak egyről tudunk, hogy mi van a hátunk mögött. Jób is erre tekint. És azt mondja, amin volt, amivel az Isten eddig megáldott, az mind ajándék volt. Áldom és magasztalom őt. Miért fontos ez? Azért, testvérek, mert az ördög mindig arra tereli az ember figyelmét és gondolatait, ami még nem a miénk, amit mi még nem értünk el. Ezáltal is önzővé teszi az embert. Ha valaki a Mózes első könyvének 3. fejezetéből az 5. verset elolvassa, akkor azt fogja olvasni, hogy az ördög első színre lépése, ott az Édenkertben, többek között ezt a mondatot tartalmazza, olyanok lesztek, mint az Isten. Az ördög nem arról beszélt, hogy most mi van, hogy mit kaptatok az Istentől, hogy boldogok vagytok, hanem mit mondott az embernek? Olyanok lesztek. Az ördög abba az irányba mutogat, amit az ember még nem ért el. És úgy látszik, hogy ez az ember szívére hat. Az ember ilyen. Nincs békessége, kapar, küzd azért, ami most még nem az övé. Jobb vallomás, amiről szól. Arról szólt, hogy ami történt velem, az, hogy én meggazdagodtam, az, hogy családom lett, sőt, az is, hogy most mindezt elvesztettem, Isten tudtával, hozzájárulásával történt. És ezért én áldom az Istent. Így mondja, áldott legyen az Úr neve. Nem véletlen van itt ez leírva, még ebben a helyzetben sem vétkezett el Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Nem könnyű dolog ez, de tanít ez a történet bennünket az istenfélő életszemléletre. Az istenfélő életszemlélet nem azt firtatja, testvérek, hogy mi lehetne még az enyém, hanem hálát ad mindazért, amit Isten eddig nekem adott, amiben most járat, és mi reménységgel tekintünk előre is. Azzal a reménységgel, amelyben bizonyosak is vagyunk, hogy az Isten kezébe levő ember biztonságban van. És ha az ördög még szabadabb kezet kap, ha meg is bolondítja a világot körülöttünk, ha el is vesz tőlünk mindent, Isten megváltottai fölött nincsen hatalma. És az ő megváltottai az ő uruk kezében már győztesek, és efelé a győzelem felé megyünk minden egyes nap, s egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy bemenjünk végül a mi Urunk örömébe. Ennek a hitnek, ami tehát Istentől származik, semmi köze a vallásoskodó, a bizalmaskodó hithez, ahhoz a hithez, amely érdekeken alapul. Ezt Isten gerjeszti, és ezért az tökéletes. Imádkozzunk azért, hogy Isten ezt a hitet adja, munkája a mi szívünkbe, minden időbe. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 275. dicséretünk 4 versét énekeljük most, valva a mi hitünkről, reménységünkről. A 275. dicséretünk első verse így kezdődik: az Úristen az én reménységem.
Az Úristen az én reménységem, erőségem, mindenféle ínségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, meg is találom. Benne élek, haláltól nem félek, jót remélek, hogy tőle el nem térek. El ne menyészem a sírban egészen, mennyben lesz részem. Semmi engem tőle nem válasz, jól tudván az, hogy sok jóval elárasz. Erősít engem erőtlenségemben és szükségemben. Azért egész életem fogytáig csodálom én szent kezének munkáit. S hittem lelkemet, áldjad Istenemet, üdvözítődet.
Elfoglalva jöjjünk, egy csendesedjünk, egy imádkozzunk. Mi is áldunk és magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért, mert ma is arra emlékeztetsz bennünket, hogy mindenható vagy, aki fölötte állsz, nem csak a mi látható világunknak, hanem minden gonoszságnak, az ördögnek és angyalainak. És te vagy az, aki valóban a kezdet vagy és a vég. Te vagy az, akinek döntései és hatalma megkérdőjelezhetetlen. Te vagy az, aki az igazságot hirdeted meg nekünk, és te vagy az, aki terveidet nem csak megalkottad, hanem véghez is viszed pontosan úgy, ahogyan erről kijelentést tettél és adtál. Ezért magasztalunk téged a te fiadért is, az Úr Jézus Krisztusért, aki eljött a mi világunkba, akit megbüntettél a mi vétkeink miatt, aki feltámadott a te dicsőségedre és a mi reménységünkre. És köszönjük te neked a benne való hitet, amellyel megajándékoztál, amelyre újjászültél bennünket, hogy ő által, ami a te szövetségedbe léphessünk. És köszönjük te neked, hogy akiket a te atyai mentő kezed megragad, azok ebből a kézből soha el nem vesznek többé. Urunk, adjál a mi szívünkbe igaz Isten félelmet, alázatot, és miközben az ördög kísért és megpróbál bennünket, köszönjük te neked, hogy a mi benned való reménységünk megingathatatlan, hiszen tőled kaptuk azt. Kérünk, légy segítségül, hogy lássuk ezt a világot annak, aminek látnunk kell. Mindent, amit nekünk adtál, értékeljünk úgy, ahogyan ezt értékelnünk kell. Segíts, hogy el ne feledkezzünk arról, hogy üres kézzel jöttünk, s úgy is fogunk elmenni. Segíts, hogy el ne feledkezzünk arról, hogy akár tehetősek vagyunk, akár szegények. Nem a te tudtod nélkül van ez. Könyörülj meg rajtunk, hogy megszülethessen a mi szánkon és szívünkből is a téged áldó vallomás. Ne csak szavakban, hanem szív szerint is készíts föl bennünket, hogy bármiért azt tudjuk mondani, áldott legyen a te neved. Köszönjük utunkat, amelyen eddig vezettél bennünket. Köszönjük így ezt a gyülekezetet, mindazt, ami mögöttünk van. Mindez nélküled nem lehetne, és reménnyel tekintünk előre, hogy te vagy az, aki továbbra is kegyelme és irgalommal fogsz bennünket vezetni útaidon. Kérünk téged most különösképpen azokért, akik a múltra tekintenek vissza gyászoló testvéreinkért, hogy emlékeztessed és tanítsad őket is arra, hogy neked tudjanak hálát adni a te ajándékodért, elvesztett szerettükért, de még inkább kérünk arra, hogy adjál a szívükbe továbbra is igaz reménységet, hogy te nem felejtkeztél el róluk. Adjad, hogy benned találjanak vigasztalódást és békességet. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, légy kegyelmes és irgalmas hozzánk továbbra is. Amen.